Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Falus Ferenc orvos, a demokratikus oldal főpolgármester jelöltje, a nagy generáció vendége, és ugyan nem akartam ilyenekről beszélni, de egy perccel ezelőtt hallottuk azt, hogy ebola csomagokat kell minden kórháznak készenlétbe tartania, vagy nem tudom, ön mint országos tisztifőorvos, volt tisztifőorvos, mit gondol erről?
Azt gondolom, hogy nagyon helyes, mert hónapok óta lehet tudni, hogy előbb-utóbb ebolás beteg akár Magyarországra is érkezhet.
És mi van az ebola csomagban?
Hát én pillanatilag nem tudom pontosan, hogy mi van, de feltehetően olyan izoláló felszerelés van benne, amivel az ebolás betegnek a váladékával a személyzet nem érintkezik, olyan légszűrő berendezés, arcmaszk, speciális arcmaszk, amit hát korábban is használtunk. Nem baj, hogyha ilyen készenlétben van mindenütt. Az ebola különben nem egy nagyon fertőző betegség, mert ugye váladékkal fertőz, tehát csak akkor fertőz meg valakit, hogyha a váladékot megfogja, megérintés után azt a saját nyálkahártyáján keresztül beviszi. De hát egy ebolás beteg környezetében ez előfordulhat, és miután az ebolás beteg ápolásánál elsősorban az egészségügyi személyzet van, kitéve annak Európában, tehát jó higiénés viszonyok között lévő országban, hogy megfertőződjön, ezért erre mindenkinek gondolni kell, hogy bármikor megérkezhet egy olyan beteg, aki lappang benne a betegség, tehát a utazása során ez nem derül ki, adott esetben az utitársakat nem is fertőzi meg, de jelentkezik egy kórházba, hogy ilyen beteggel találkozott, vagy olyan területről érkezett, ahol most sok ilyen megbetegedés van. Tehát szerintem nagyon helyes, ha minden egészségügyi intézményben a megfelelő tudás és a készültség erre megvan.
Ha már itt tartunk, azért térjünk vissza egy kicsit arra, amit most megint elővettek a sajtóban, ez a bizonyos H1N1-es ügy, amikor önt beoltották mindenki szeme láttára, és ezt lefotózták, lefilmezték és egyebek, és utána megjelent az, hogy biztos nem is kapott rendes oltást.
Hát mondjuk engem megrázott, amikor hazamentem, és egy ilyen ingyenes újság, ami kb. 1 millió példányban jelent meg abban az időben, annak a címoldalán láthattam vissza ezt a fényképet ezzel a szöveggel, aztán valamilyen módon azért többé-kevésbé helyettesítették, de egy másik erősen kormányparti lapnak a fotóriportere végigfotózta az én beoltásomnak az édesbusz történetét, legalább 10-12 felvételt készítettünk, az eredeti felvételeket. Én is megkaptam tőle, hogy látszik, hogy hát sajnos megszúrtak. Az igazság, hogy...
sajnos megszúrtak?
Hát félek a tűszúrástól, valljuk be őszintén. Hát
ezt hogy mondhatja egy volt országos tisztifőorvos, fél orvos?
Az országos tisztifőorvos és a fél, és az nincsen. Tehát én bármilyen orvosi beavatkozást megcsinálok a villamos alatt is, de nézni azt nem szeretem. Az egy más dolog valamit tenni, és más dolog valamit passzívan nézni. És hát én nem szeretem, ha engem szurkálnak kétségtelenül, tehát nekem az egy erőfeszítés, hogy nem egy vérvételt, vagy bár. Tehát férfiak általában félnek, hát a nők ebben a dologban sokkal jobbak.
De nem igaz, egy nő is fél egyébként a tűszúrásoktól, ezt tudom bizonyítani.
Statisztikailag több férfi fél, mint nő.
De hát akkor muszáj volt kvázi, hiszen rá kellett venni azóta az embereket arra, hogy
azóta is minden évben beoltatom magamat.
És semmiféle kórt nem kapott, mint ahogy ez akkor számtalanszor
felmerült.
Hát
akik ezeket a kórokat emlegetik, azok azt gondolom, hogy hát hogy mondjam, a lakosság veszélyeztetését csinálják ezzel. Tehát az oltás elleni kampány azért hívják védőoltásnak, ugye, mert ez nem egy megbetegítő oltás, hanem egy védőoltás, ami véd valamitől. Ugye, és azt kell tudni egy védőoltásról, hogy a védőoltás két szempontból véd. Egyszer véd engem, hogy én ne betegedjek meg, de védi önt is, hogy én ne fertőzzem önt meg. És hogyha egy közösségnek egy jelentős része be van oltva, akkor az úgynevezett nyájvédettség áll be, hogyha van néhány tag a közösségben, aki vagy nem fogant meg az oltást, vagy nem kapott olyan védettséget, akkor ő sem fogja megkapni a betegséget, vagy ha egy-két megbetegedés van, nincsen akkor a járvány, ami mondjuk nagyon súlyos társadalmi-gazdasági következményekkel jár. Most az influenza az egy sokkal fertőzőbb betegség, mint az ebola, ugye, mert ez légúton keresztül fertőz, tehát én így, ahogy beszélek önnel, megfertőzhettem. Ha én nekem most, ne adj Isten, ebolám lenne, szerencsére nincsen, vagy legalábbis nem tudok róla, nem fogom önt megfertőzni, mert nem vagyunk olyan közelségben.
Ha már itt tartunk, mit szól azokhoz a támadásokhoz, amelyek az elmúlt hetekben érik? Többek között a Harris ápolási szolgálattal kapcsolatban is felmerültek olyan régi történetek, amiket most elővettek.
Hát a régi történet, legyünk reálisak, ez egy 20 éves történet, egy ászvizsgálatnak a anyagát vették elő, amiről ugyanaz az újságíró nő néhány héttel később megírta, hogy sikeres az otthonápolási program. Az ászvizsgálatnak egy előanyagát úgy állították be, mintha az a végső lett volna egy, már nem emlékszem pontosan, 9 hónapos vagy 1 éves pályázatnak a 2 hónap utáni jelentését, amiért egy részjelentés volt, arra írták azt, hogy hát akkor ez a végeredmény. Én ezen tulajdonképpen csak jól szórakoztam, és azon nevettem, hogy az újság szerkesztősége az archívumból csak az egyik felét vette elő a cikkeinek, a másik felét meg nem vették elő.
Azért mondjuk el, hogy mi ez a Harris, hogyha...
A Harris ebbe az az érdekes, és ilyen szempontból ez a főpolgármester jelöltséghez is kötődik, hogy valószínűleg kevesen tudják, és ebbe mondjuk az előző városvezetés is benne van, hogy a Harris az egy Fort Worth-i, egy amerikai, texasi város hozta Magyarországra, mint egy ajándékot a testvérvárosi program keretébe. Tehát Fort Worth Budapestnek az Amerikai Egyesült Államok beli testvérvárosa, és ott egy Harris Methodist kórház, ami a metodista egyházhoz kötődött, tulajdonképpen jótékonykodott, és próbálta Európába ezt az akkor teljesen új, Amerikában is viszonylag újdonságnak számító otthoni szakápolási rendszert elterjeszteni, aminek a lényege az, hogy olyan ellátást szervez meg a beteg otthonában, amit különben kórházban is kaphatna. Egy kicsit ez most ma már ugye az egynapos sebészethez hasonlítható, csak hát itt nem sebészetről van szó, hanem ápolásról vagy beavatkozásoknak az elvégzéséről, méghozzá olyan beavatkozásokról, amihez nem kell orvos, hanem egy speciálisan jól kiképzett szakápoló alkalmas. És hát ebben ez a szolgálat, illetve hát ez az amerikai kórháznak a segítségével és hát sok pénzével, amivel ezt a programot elindították, betanították a nővéreket, az első csoportokat kivitték Amerikába, hogy megtanulják dokumentációs rendjét és minden egyebet. Ez a mai napig hát ezeknek a tapasztalatoknak a felhasználásával
működik az egész országban,
és azóta 3-400 ilyen szolgálat van ma már az országban.
És ez valóban működik, a 3-400, mert a 90-es évek második felében ennyi volt, ennyi otthonápolás.
Én úgy tudom, hogy ma is ennyi működik.
Ami ugye azért érdekes, mert a kórházokban nem szokták erre felhívni a figyelmet, és csináltak egy akkori statisztikát, hogy ez azt jelenti, hogy egy városban egy vagy két ember részesülhet ilyen otthoni szakápolásban, ami olcsóbb, mint a kórház. Bocsánat, hogy most itt megszakítom, csak mi köze van mindennek az ön főpolgármesteri jelöltségéhez?
A testvérvárosi kapcsolat.
És az hogy jön ide?
Hát úgy, hogy Fort Worth testvérvárosa Budapestnek, és a testvérvárosi kapcsolatokat szerintem ápolni kell. Amikor én tiszti orvos voltam, akkor is nagy gondot fordítottam arra, hogy az összes környező országnak a hasonló szolgálataival napi kapcsolataink legyenek, két szinten legyen napi kapcsolatunk, legyen egy napi kapcsolat az országos tisztifőorvosi stáb szintjén, de meglegyenek a határmenti tisztiorvosoknak is a közvetlen kapcsolatai, a határ másik oldalán lévő tisztiorvossal, ismerjék egymást, legyen meg a telefonszámuk, tudjanak, hát most már unió van, legalábbis hát korábban ezek a kapcsolatok a külügyminisztérium szintjén zajlottak, ma már erre nincs szükség, és volt is olyan eset, amikor a határ mentén olyan fertőzés volt, hogy szükség volt ezekre a kapcsolatokra, és jó volt, hogy ezeket a kapcsolatokat nem akkor kellett felépíteni, hanem ezek élő kapcsolatok voltak. Például az osztrák tisztifőorvosi hivatallal mi minden évben 2-szer tapasztalatcserét tartottunk abban az időben.
És volt ennek valami hatása Magyarországra például? Tehát,
hogy... Én szerintem volt. Tehát például az, amikor, ha ki még emlékszik rá, hogy Ukrajnában kitört valami járvány az influenza járvány idején, és az elején nem tudtuk, hogy az most influenza, valamilyen biológiai fegyvergyárnak a műszaki hibája, vagy mi történt, akkor igenis nagyon fontos volt, hogy én felvettem a telefon, ismertem az ukrán tisztifőorvost, ő is tudta, hogy én hívom őt, tudtam vele beszélni, nem kellett ehhez kormányközi kapcsolat, és volt közöttünk egy olyan személyes kapcsolat, ami alapján nekem hiteles választ tudtak adni. De ugyanez volt a szlovákiai ügyben, vagy amikor kanyarójárvány volt Ausztriában, nagyon sok ilyen történetünk volt.
Térjünk vissza oda, hogy azt mondta, hogy egy boldogabb, egy szabadabb, egy jobban élő Budapestben gondolkozik. Azért szeretném, ha ezt egy kicsit konkretizálná, de hogyha megnézzük az jelenleg érvényben lévő önkormányzati törvényt, és most nem akarok beszélni a közgyűlés összetételének átalakításáról, de arról, hogy gyakorlatilag az önkormányzati vagyon és kvázi a nemzeti vagyon része lett, és arról, hogy szinte minden feladatot államosítottak, és ami az önkormányzat hatáskörébe tartozik a kötelező feladatokon kívül, arra saját magának kell megteremtenie a forrást. Akkor mit gondol, hogyan lehet bármit is tenni ebben a városban?
Egy városnak a vezetője az a város lakóinak a bizalmát élvezi. Ez minden településre igaz.
Igen.
És ennek a vezetőnek, vagy választott vezetőnek, választott vezetőként kell működnie, és nem úgy kell működnie, mint egy hivatalnok, vagy egy valamilyen technikai problémát megoldó személynek. És ennek azért súlya van. A kormányzattal szemben is súlya van, vagy a kormányzattal való együttműködésben is súlya van, de pontosan tudnia kell, hogy melyek azok a problémák, amik a lakosokat igazából érdekli, és milyen sorrendben kell ezeknek a megoldásáért küzdeni. Tehát attól, hogy egy intézmény az nem a város vagy az önkormányzat tulajdona, annak a működésének az eredményéről kapcsolatos felelősségről nem mondhat le.
A felelősséget hogyan vállalhatja egy olyan dologban, ami nem az övé?
Hát tehát ki kell kényszerítenie.
De mit kell kikényszeríteni?
Hát például ki kell kényszeríteni azt, hogy a szemetet elvigyék. Teljesen mindegy, hogy a szemétszállítást, azt a város, az állam, aki... Ugyanúgy kell kikényszerítenem, mint hogyha lakik egy házban, ugye, ahol központi fűtés van, és nincs központi fűtés, akkor azért annak a településnek, a vezetőjének, annak felelőssége van, hogy maguk megfagynak-e abba a házba, vagy nem. Tehát képviselni kell, szószólójának kell lenni a lakosok érdekeinek, és meg kell találni a megfelelő megoldást ilyen esetekben szabályozással, döntésekkel, önkormányzati rendeletekkel, nagyon sok mozgás lehetőség van.
Igen, szószóló lehet, ahogy ön fogalmazott, hogy egy főpolgármester ombudsman, de a szószóló az mást nem tud, mint szószólni. Tehát akkor, amikor a szabályozás nem az ő kezében van.
Nem. A szószóló, ha ő neki vannak támogatói, akkor követik is. És akkor azzal foglalkozni kell.
Ha mögött áll egy város, úgy
ha
gondolja,
áll egy
de
város.
Hát
így van.
Milyen módon tudja ezt megjeleníteni?
Nagyon sok módon meg tudja jeleníteni. Nagyon jól látjuk, hogy a polgármestereknek az országban nagyon nagy hatalmuk van a törvényhozása és a jogalkotása, és a lobby erejük azért az nem jelentéktelen.
Tud-e egy ellenzéki főpolgármester lobbista lenni?
Természetesen tud. Természetesen
hát most
tud.
Azt hát kellene megkérdeznem, hogy hogyan tud lobbista lenni.
Hát úgy, hogy a kormányzatnak nem érdeke az, hogy csak azért, mert a város vezető ellenzéki, ezért megbüntesse aznak a városnak a lakóit. Ez nem fordulhat elő, mert annak
ilyen
következménye van. Hát, ha történt, annak általában megszületett.
Igen, 1998 és 2002 között.
Igen, de Debrecen erre például fejlődött akkor is, amikor nem a Fidesz volt kormányon. És amikor Fidesz volt kormányon, akkor is fejlődött a 19. kerület, és a 13. is, Szeged is fejlődött. Úgyhogy azért ez nem így történik, hogy csak bizonyos kormányzati ciklusokban lehet egy várost fejleszteni.
Folytatjuk mindjárt Falus Ferenccel.